Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
A mai délutánon egy nagyon-nagyon különleges vendégünk van. Már nagyon régen találkoztunk. Már nem tudom, szerintem 3 éve. 3 éve, nem tudom, emlékeztek-e, amikor a szeretet gyülekezetébe így kollektíven KKL átmentünk, elmentünk, és volt egy közös alkalom. Hányan emlékeztek? Körülbelül 3 évvel ezelőtt volt ez az alkalom, és azóta is már bennem volt többször, hogy tök jó lenne, hogyha ugyanezt megcsinálnák, csak fordítva, hogy a szeretett Gyulit elhívni ide hozzánk a KKL-be, és kicsit jobban megismerni egymást, mert én emlékszem, hogy számomra egy nagyszerű alkalom volt az 3 évvel ezelőtt, és annyira jó volt találkozni veled, Józsi, Jocó, inkább Jocónak hívlak, igen, és jó volt találkozni az egész gyülekezettel, egy nagyon jó élményünk volt. Úgyhogy a mai délután megkértem a Jocót, hogy ő hozzááll Isten igét, és bátorítsunk bennünket, és hálásak vagyunk, hogy itt vagy, tehát Wolf József és feleségét. Szeretettel köszöntjük, kérlek, hogy álljatok fel egy pillanatra, és... És hát én akkor át is adom neked a szót. Annyit még előjáróban elmondanék a Jocóról, hogy ő a székesfehérvári és a szekszárdi gyülekezetet pásztorolja, gyakorlatilag ő tanít vasárnaponként, szóval 2 gyülekezet pásztora, úgyhogy kérlek, hogy nyitott szívvel fogadjátok őt, és egy nagy szeretettel.
Köszönöm szépen. Összeszedem magamat. Egy pillanat. Öreg ember vagyok, már szemüvegemet vinni kell magammal. Ó, köszönöm szépen itt. No, örülök, hogy együtt lehetünk. Itt vagyok vendégségben, nálatok. Nagyon élveztem a dicséretet. Szeretnék én is bemutatni azokat, akik velem érkeztek. Kedvesem, feleségem, immáron közel sok éve. 94 óta Csilla. Laci testvérem, Mennyhárt Laci, furuljázik a gyülekezetben. Tóth Péter és felesége, Piroska, ők az újdonsült nagypapa és nagymama, tegnap született az unoka. Nagy Évi testvérem, régóta aktív tagja a közösségünknek. Mellette Molnár Marikát szeretném bemutatni. Zsigmond Kriszti. Kik vagytok ott el? Nem látok mindenkit. Judit, Kocsis Judit. Látom Barni, Szilágyi Jani. Kik vagytok még? Peti, Kocsis Peti, szemembe süt a nap. Vagytok még? Jó. Ők a székesfehérvári közösség. Szeretném elmondani nektek a Géza bemutatása alapján, hogy alapjában véve Szekszárdon még pásztorolunk, de Székesfehérváron már a Búcsik Laci testvérem a menedzser, és én csak tanítani járok oda. És az én személyemben semmi különös nincsen, azon kívül, hogy ugyanúgy szeretem az Urat, mint ti, és ugyanúgy rajongok érte, és abban hiszek, hogy az Isten az akar bennünket tanítani sok mindenre. És én előzetes engedélye kértem a Géza testvéremtől, hogy egy kicsit belemerüljünk az Istennek az igéjébe, és ezért majd nem egy egyszerű tanítást hoztam nektek, hanem egy mélyebbet. A Gyülibe, amikor megyek szolgálni vasárnaponként, a pásztor mindig azt kérdezi, Búcsik Laci tesóm, hogy búvárkodunk ma? És igen, azt mondom, ma egy kicsit búvárkodunk, jó? A többiek már hozzá vannak szokva. Szeretném azt, hogy nagyon-nagyon jó, mikor így vagyunk, ilyen közel egymáshoz. Volt alkalmam prédikálni nagyobb közösségekben, ahogy sokan vannak, nem annyira szeretem. És sokkal jobban szeretem, mert látom a szemetekben, amikor a kerekek beindulnak. És ez nekem nagyon fontos, mert én hiszek a tanítványképzésben, hogy nem, hogy az Úr meg akarja mutatni az ő mélységeit. Amen. És Pál a római levélben azt írja, hogy az ő mélységei sokszor kikutathatatlanok. Tehát azt mondja, ó, mélyek az ő gondolatai. És ugye Pál leveléből szeretnénk ma idézni Efézusból, majd az imit megkérjük, hogy segítsen nekem ebben a történetben. És az Efézus első fejezetéből fogunk, az egy nem könnyű ige, és emlékeztetlek benneteket arra, hogy Péter apostol a második levelében már írja, vagy az elsőben, nem tudom pontosan, hogy Pálnak vannak nehéz gondolatai. Tehát Pál, tudnotok kell Pálról, hogy a mai életvitel szerint körülbelül 5 diplomája volt, nagyon mély teológus volt, és Gamálielnél tanult, akiről még Josephus Flavius is megemlékezik, ugye tudjátok, ő volt a zsidóknak a történetírója, nem annak az évnek, hanem annak a generációnak a legnagyobb biblia tudósa volt Gamáliel. Olvastok róla a Bibliában, és Pál bizonyságot tesz arról, mikor ott vádolják sokféle dologgal, hogy én a Gamáliel lábainál nevelkedtem fel. És ugye neki egy nagyon nehéz dolog volt az újjászületése után, és arra gondolunk, hogy ő több évig ki is vonult az ő vallási életből, hogy újra rendszerezze az életében az ő Isten ismeretét. Mert azért szeretném nektek elmondani, hogy mikor jártam bibliaiskolába, akkor volt egy olyan tantárgy, hogy biblia ismeret. Én ezt nem nagyon szeretem, én mondom a gyűlibe is, hogy azért, mert a biblia ismeret önmagában az egy elméleti dolog, hanem a Biblián keresztül Isten személyét kell megismernünk. És inkább azt mondanám, hogy Isten ismeret. Legyen, hogy Isten ismeret. Mert attól, hogy ismerjük a Bibliát, az egy nagyon jó dolog, be is vághatjuk a Jelenések könyvét első verstől 22. fejezet 31. versig. Sokra nem megyünk vele, de ha megismerjük személyesen az élő Istent, és megismerjük az ő gondolatait, hogy ő mit gondol rólunk, mit gondol elő a világról, mit gondol a hétköznapjainkról, akkor nagy sikerekünk lehetünk ő benne. Miért? Mert tudunk vele együtt mozdulni. A vizemet még elkérném, bocsánat. No, hát a 45 perc? Oké. Jó, figyeljetek rám. Szeretnék, mielőtt belemerülünk. Szeretném mondani nektek, hogy én azt szeretném a tőletek kérni, hogy dőljetek hátra. És csak figyeljetek. Mindent, amit ma mondok, a töredékét nem fogjátok tudni megjegyezni. Nem azért, mert olyan fantasztikus ez az üzenet, hanem azért, mert nem vagyunk rá képesek. De meg vagyok győződve arról, hogy az Isten fog be kinek-kinek, mindenkinek más magot hullatni az ő szívébe, amin kezdj el gondolkodni, kezdj el öntözni, és az Úr kijelentést fog belőle hozni a te számodra. Tehát a mai nap is olyan, mint mindegyik más, hogy kínálunk egy ilyen svéd asztalt, és aztán lehet róla mazsolázni. Jó? Tehát mi mindenki, ami éppen neki tetszik. Szeretném először felvenni a szemüvegemet. Imi, elolvassuk itt az igét. Hogy szólíthatlak Imre, Imi? Imi, jó lesz úgy? Oké, köszönöm szépen. Figyelni foglak téged, jó? Mert nekünk együtt kell ma kommunikálni, együtt kell ma dolgoznunk. És föl tudjuk itt olvasni az Istennek az igét, vagy a Bibliából olvassam fel? Ki tudjuk rakni? Oké, Efézus 1. Oké. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte szeretetben. Kérlek, Imi, menjünk még tovább. Előre el is határozta, hogy fiává fogad minket, Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket az ő szeretett fiában. Ő benne van, az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, ez egy nehéz vers, mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának a titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé, és mivel eleve elrendeltettünk erre, annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. És még egy verset. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett a pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének a magasztalására. Hát ez azért nem. Ez nem egy egyszerű. Szeretném megkérdezni tőletek, Szent Lélek, Szent Szellem. Csak hogy prédikáljak. Szent Szellem. Jó, így fogjuk majd őt szólítani. Jó, Szent Szellem. Imi, megkérlek, az első diát tett ki nekem. Tudod, amit átküldtem. Köszönöm szépen. Ezen túl vagyunk. Jó. No, szeretnék egy kicsit a jellemről beszélni nektek. Egyből belemerülünk. Jó, búvár sisak föl, merülünk. Amikor a Biblia arról beszél, hogy van a jellemünk, van a természetünk, ez határoz meg bennünket. Amen. Volt egy jó emberi természetünk, Krisztusban van egy új emberi természetünk. A jellemről azt írja a tudomány, nem a Biblia, hanem tehát nem a kereszténység, hanem a tudomány, hogy a jellem az azt jelenti, hogy állandósult és tartósan tipikus viselkedési forma. Tehát ez a mi természetünknek a része. És ha szeretnék nektek tovább menni, hogy lássuk, miről van szó. A Galácia 5.22-re, ha emlékeztek, abban föl van sorolva az Istennek a természete. Tehát amiben Isten az ő jellemét meghatározza, nem az egész, igazán egy része, de ez nagyon fontos dolog. Ezek a dolgok jellemzik az Istent. Szeretet, öröm. A szeretetet szeretném nektek mondani, hogy amiről itt beszélünk, az egyik sem passzív dolog. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, hogy ezek mind aktív dolgok. Tehát Isten soha nem passzív semmibe se. Tehát a szeretetről, ha többet akarsz tudni, akkor elmész az 1 Korintus 13-ban, mert a szeretetnek a gondolatát a Pál apostol a Korintusi 13-ban felváltja apró pénzre. Hogy az pedig ugye hűség, és nem rója föl a rosszat, és együtt örül az igazságnak, ezeket a dolgokat mind ismertek. Öröm. Szeretnék elmondani, hogy ezek a dolgok, ami életünkben szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jó indulat, nem tudom hova álljak, hogy lássatok, mert vagy az egyik fele nem látja, vagy a másik fele. Hűség, szelídség, önuralom, ezekről, amikor beszél a Biblia, ezek nem azok a dolgok, amit a mi apáinktól örököltünk. Hanem ezek azok a dolgok, ezek természet fölötti jellemvonások az életünkben. Tehát ez azt jelenti, hogy elméletileg és gyakorlatilag is, amikor a Szent Szellem beköltözik a mi életünkbe, az újjászületésünk által, és bennél a mi életünkben, akkor azt mondja, hogy állandósult és tartósan tipikus viselkedési forma azt jelenti, hogy alapjába véve lehet olyan az életünkben, hogy nem szeretünk, de alapjába véve a meghatározója az életünknek többnyire az, hogy szeretünk. Lehetnek olyan pillanatok az életünkben, amikor nem örülünk, de alapjába véve az életünket öröm jellemzi. Alapjába véve lehet olyan, amikor nem vagyunk békességben, de szeretném mondani nektek, ha Isten szellemében élünk, akkor ennek kéne, hogy tipikus viselkedési forma legyen az én életemben. Egy nagyon picit hadd menjek el, mert ez egy kedvenc témám a békesség, és mivel fiatalok vagytok nagyjából, sokan erről szeretnék egy picit mondani nektek. A békesség nem egy érzelem a bibliai gondolkodás szerint, hanem a békesség az atmoszféra, amikor te presszió nélkül tudsz döntéseket hozni. És ez nagyon fontos dolog az életünkben azért, mert akkor látunk tisztán. Szeretnék nektek mondani, hogy az életünkben a Biblia, csak két példát fogok fölhozni nektek, az egyik az Saul lesz, a másik Dávid, hogy milyen dolgok nyomhatnak bennünket presszióba, mert vannak negatív pressziók, és vannak pozitív pressziók az életünkben. A negatív presszió például az egyik a félelem. A félelem. És amikor félelem hatása alatt vagyunk, akkor nem tudunk helyes döntést hozni. Hanem van valami nyomasztás az életünkben, van, ami sürget bennünket, hogy cselekednünk kéne, hogy kéne már döntést hoznunk, kéne már előre mennünk. És hagyd mondjam el nektek, 3 vagy 4 évvel ezelőtt volt egy ilyen nagy gubancos helyzet a gyülekezetünkben. És volt egy presbitérium, 6 főből álló 3 házaspár volt. És nem mindig ugyanaz a véleményem volt a presbitérium, és én voltam a pásztor. És mindegyik külön megkeresett engem, és mondta, Jocó, nem jó ez így, döntést kell hoznod, mert ez így nem állapot, ami állapot. És ez ment nem egy hétig, nem egy hónapig, hanem ez sokáig, fél éven keresztül. És akárhányszor megkerestek, ugyanaz a válaszsal távoztak el, és azt mondtam nekik, amíg Isten nem szól hozzám, nem fogok döntést hozni. nem tudtok kényszeríteni ebben, nem tudtok presszió, mert nem lesz jó a döntésem. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a Saul, emlékeztek a Saul, a bibliai királyoknak az volt a lényeg, hogy bármikor például csatába mentek, akkor ki kellett kérni a prófétának a véleményét, menjünk csatába, ne menjünk, elinduljunk, harcoljunk, meg kellett várni, és ez úgy működött, hogy felálltak a hadvezérek egymással szembe, neki feszültek az ellenfelek egymással szembe, de az Isten népének is, ugyanígy Saulnak is, meg kellett várni Sámuelt, a Sámuelnek áldozatot kellett hozni az Úr előtt, ki kellett neki vetni az Urimot és a Tumimot, amiben két válasz volt lehetséges, igen és nem. Tudjátok, hogy Isten az Ószövetségben Urim és Tumim által vezette az népét, és ennek a döntésnek a következtében vonultak vissza, vagy mentek csatába. És volt a Saulnak egy pillanat az életében, amikor a filiszteusok ellen harcolt, és benn voltak a völgybe, és oda mentek, már a csata közelébe voltak, és csak jött az az ellenség, és Sámuel meg nem volt sehol se. És Saulban már benne volt a félelem, és ott volt a nyomás rajt, hogy mi legyen, menjek csatába, ne menjek csatába, és nem tudott kivágni az utolsó pillanatig, ezért mit csinált, hányan emlékeztek, legyünk interaktívak, mit csinált? Bemutatta az áldozatot. Ő maga fogta az ökröt, fogta a tüzet, bemutatta az áldozatot, és abban a pillanatban, amikor föllángolt a tűz, föltette az áldozatot a tűzre, és várta volna az Istennek a válaszát, abban a pillanatban betoppanik, Sámuel. Megkérdezi Saul, mit csinálsz te most éppen? És azt mondja, hogy itt volt a nép, itt voltak a filiszteusok, nagy nyomás volt rajtam, nagy presszió volt rajtam, és helyette csináltam meg a dolgot. És azt mondta neki, Sámuel, ez volt az a pillanat, amikor te elvesztetted a királyságodat. Mert nem bírtál türelmes lenni, meg nem tudtál várni. És a presszió ezt hozza az életünkbe, hogy nyomás alatt van a mi életünk, hogy döntést hozzunk kényszer alatt, akár családi problémák vannak, anyagi helyzet vannak, emberi kapcsolatokban, a gyülekezettel való kapcsolatban, és a félelem az egyik történet, amikor presszió és nyomás alatt vannak az emberek is. Ez az a helyzet, amikor nem lehet jó döntést hozni. Én hoztam egy példát a félelemre, és mondok nektek egy pozitívat. Egy pozitív presszió, fiatalok vagytok, de azért szeretném nektek elmondani, a szerelem. A szerelem az egy pozitív presszió. Nézzétek meg Dávidot, meglátta a Becsabét, ugye? Amint a szomszéd háznak a háztetején éppen este mosakszik, fölgerjedt a vágy az ő szívébe, és nem gondolta át, nem higgadt le, és nem gondolta át újból és újból, hogy ez kedvese Isten előtt, nem kedvese Isten előtt, megtegyem-e az Úrért ezt, vagy nem az Úrért, hanem alapjába véve, hanem az ő vágyának engedelmeskedett, és ezért ő nagy bajba került, és vannak olyan vágyak, amik próbálják az emberi életeket motiválni. Van egy barátom, csak így példaképpen hozom, bútorboltja van neki, és egy akkora helyen, mint ahogy itt ülünk, vagy itt vagyunk, van neki körülbelül 100 ülőgarnitúrája bezsúfolva. Még a mennyezeten is ülőgarnitúrák vannak. És mondom neki, mi a fenének tartasz ennyi ülőgarnitúrát? Azt mondja, figyelj, Jocó, elmondom neked a titkot. Azt mondja, bejön a vásárló a feleség a férjével együtt. Otthon megvan neki az ülőgarnitúrája, otthon megvan mindene. De azért bejön nézelődni. És meglátja azt az ülőgarnitúrát, amiről rájön, hogy ő anélkül nem tud élni. És anélkül ő nem tud létezni. És belejön az a vágy az ő szívébe. És nem tudja ezt a vágyat letenni. És bele, mint kis bogár, belemegy az ő fejébe. És ott dolgozik az ő fejébe. Egészen addig, míg rájön, hogy szívesen megvenné ezt az ülőgarnitúrát, de nincsen rá neki pénze. Ezért mit csinál? Elmegy a bankba. Felveszi a hitelt. Miért? Mert valami vágy benne van az ő szívébe, és hajtja az ő szívét. És a vágy az lehetnek pozitív presszióba, és a békesség, az Istentől való békesség, az 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 állapot, amikor nem vagy presszió alatt. És a dolgokat tisztán látod. És meg tudod ítélni. Azt mondja például Pál apostol ugyanebben az efézusi levélben, aztán haladnom kéne, ebben az efézusi levélben, hogy kérem tőletek az Isten, vagy kérem az Isten, hogy adja meg nektek a bölcsességnek és minden szellemi erőnek a forrását, hogy meg tudjátok ítélni, mi az Istenben a mélység, a magasság, a szélesség és a hosszúság, hogy tisztán lássatok jobbra és balra. És ez egy nagyon fontos dolog, mert nagyon sok olyan keresztényt láttam már az elmúlt 25 évvel, amióta szolgál, hogy bizonyos pressziók alatt hoztak döntéseket, és a végén soha nem lett jó. Csak utána mindig szitták a gyülekezetet, a pásztort, az urat, sok minden történt, és mindig mondtuk, nyugalom van, bízz az Úrba, legyél türelmes. És ezek nagyon fontos dolgok, és csak így a békességet szerettem volna kiemelni, mert Jézus beszél arról az evangéliumban, és így mondja, hogy Én eljöttem, és az én békességemet adom nektek. De nem úgy, ahogy a világ adja, hanem úgy, ahogy az megvan a mennyben. És higgyétek, hogy Isten nem hoz döntés presszió alatt. Te nem tudod Isten presszió alá hozni. Nem tudod nyomás alá helyezni. Azt holnap azt mondod, Uram, ha nem adod ezt meg nekem, akkor én elmegyek ebből a gyülekezetből, azt mondja az Isten, hogy hát, tedd. Engem nem tudsz nyomás alá helyezni. Ezt próbálták meg az izraeliek kinn a pusztában. Mózesen keresztül az Istent nyomás alá akarták helyezni. Presszió akar. De Isten nem lehet presszió alá helyezni, mert Isten mindig higgadt. És mindig nyugodt, és az ő békességét. Aztán türelem, hát erről most nem szeretnék túl sokat beszélni, mindegyiket egyesével végig lehetne járni, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és azt mondja, hogy amikor a Szent Szellem beköltözik a mi életünkbe, a Galácia levélben Pál arról beszél, hogy ezek a dolgok elkezdenek működni, és elkezdenek növekedni a mi életünkbe. És meghatározói lesznek az életünkbe, hogy ezek szerint járjunk. És azért mondom ezt nektek, így folytatjuk a sort, hogy ezek az üdvösségünk elemei, ezek a jellemvonások, mert ez egy kicsit nehéz, vagy mindjárt megmagyarázom, ellentéték a szut cselekedeteknek, amik felszámolták a szellemi immunrendszerünket. Jó, bonyolultan fogalmaztam, elmondjam. Miről. Tudjátok, mi a szú? A szú. Nem tudjátok, mi a szú? Kis állat, ami mit csinál? Megeszi a fát. Belül. Megeszi a fát belül. És az, ha láttál olyan fát, amit belül megevett a sok kis szú, akkor azt fogod, és kézzel összeroppantod. Így elmorzsolod. Egészséges volt, de már beteg, és összeroppantja. És elmondom, azért mondom el ezt, mert a Jézus Krisztus arról beszél, nincs Istennek olyan ígérete számunkra, hogy ebben a földi életben nem érnek bennünket viharok. Jézus arról beszél, ha halljátok az én beszédeimet, és megcselekszitek azokat, akkor olyanná válik az életetek, hogy jönnek a záporok, jönnek az esők, jönnek a viharok, és ellenállók lesznek. Ha halljátok az én beszédeimet, de nem cselekszitek meg azt, ez nagyon fontos, itt a cselekedetekről van szó, akkor olyanná válik az életetek, mint a homokra épített ház, hogy jönnek azok az esők, jönnek azok a viharok, jönnek azok a szelek, és el fogják vinni a te életedet. És szeretném nektek elmondani, hogy 25 éve vagyok az Istennek a gyermeke. Körülbelül 20 éve szolgál, és a viharok ugyanúgy érnek engem is, mint téged. Ugyanúgy, minden nap, ugyanazok a kísértések, ugyanabban a világban élek, ugyanúgy abból a pénzből élek, ugyanúgy keményen kell dolgozni, kamasz gyerekeim vannak, ugyanúgy megküzdök mindennel, ugyanúgy megvannak a családi problémáim, ugyanúgy megvannak a munkahelyi problémáim, csak a különbség az a világ és te közötted, hogy te állod a sarat, és nem számolta föl a szú a te életedet. És arról beszél a Pál apostol, hogy amikor egy kicsit visszamegyek még a gondolatomba, hogy az üdvösség az alapjába véve sokan azt gondolják a kereszténységben, hogy az üdvösség az, hogy majd bejutunk a mennybe. Az üdvösség az a görögben a szóter, nem akarok itt nagy szavakat mondani, szóter, héberben a Jésua, amiből lett a Jézus szó, és az üdvösség azt jelenti, hogy attól a pillanattól kezdve, amint te befogadtad a Jézus Krisztust, Isten a régi életednek az elemeit, és a régi életed elemeinek a következményeit elkezdi felszámolni. És elkezd téged helyreállítani. Elkezdi a te lelki dolgaidat helyreállítani. Elkezdi a bensődet helyreállítani. Imádkoztunk a gyógyulásért. Elkezdi a testedet helyreállítani. Felszámolja az ördögnek minden munkáját. Felszámolja azokat a természeti vonásokat, amik hatással voltak az életedre. Azért, mert amíg ezeknek az ellentétében voltunk, nem szerettünk, nem örültünk, nem voltunk békességben, ami az óemberünket jellemezte. Ezek olyanok voltak az életünkben, mint a szú, hogy fölemésztették az immunrendszerünket. És ezért Istennek kellett egy új természetet adni a mi életünkbe, hogy azáltal megerősödjön az immunrendszerünk. Hallottatok már egy olyan betegségről? Mindennyien, persze, ez buta kérdés, tudjátok, az AIDS. Az AIDS az egy olyan betegség, hogy az embernek az immunrendszerét számolja föl, ezért az ember, aki ebben a betegségben szenved, a legkisebb megfázásban is meghalhat, azért, mert teljesen fel van számolva az immunrendszer. Nem bírja el azokat a fizikai hatásokat, amik ők érik. Nem bírja el a baktériumokat, nem bírja el a vírusokat, nem bírja el azokat a a támadásokat, amik érik az ő szervezetét. És ezek a cselekedetek, amikben régen éltünk, és ezek a természeti jellemvonások, amikben mi régen éltünk, ezek felszámolták a mi lelkünknek az immunrendszerét, tehát az azt jelenti, hogy értek bennünket a hatások, és nem tudtunk ellenállóvá lenni, hanem mindig elkeseredtünk, mindig alul maradtunk, mindig letaglózott bennünket, megküldték a végelszámolást a gázosok, és akkor megláttuk a csekket, és mi lesz velünk, és mindig alul maradt. És az élet, a keresztény életünk is olyan ma, mint egy box, mint egy nagy box, mert csak az a különbség a régi élettel szemben, hogy a régi életben az élet mindig kiütött bennünket, és ma az új természetünk által van lehetőségünk kiütni az életnek a dolgait. Mert miért? Mert belül erősek vagyunk, mert nem a mi természetünk van bennünk, hanem az Isten természete van bennünk. És azt mondja a János evangéliumában, vagy a János levelében az evangélista, aki ír, hogy az a mi nagy örömünk, hogy nagyobb, aki bennünk él, mint aki a világban van. És ez a Szent Szellem a mi életünkben. És a Szent Szellem, amikor beköltözik a mi életünkben, és elkezd ott dolgozni, és elkezd gyümölcstermévő válni a mi életünkben, és elkezdi felszámolni az életünknek, a régi természetének a dolgait, olyan a mi életünk, hogy egyre ellenállóbb lesz. Mikor vannak olyan emberek, akiknek a szervezete nem ellenálló a téli influenza járványba, és vannak olyanok, akik beoltják magukat ilyen influenza elleni oltással, és elmennek a munkahelyükre, és azt veszed észre, hogy mindenki a helyzetben köhög. És mindenkinek folyik az orra. És akivel be van oltva az immun, az meg áll. És ez azt jelenti, ezt szeretném neked a te életedre lefordítani, azt jelenti, hogy amikor az új szellemi immunrendszer, az új természeted, az új szeretet, az új öröm, ami nem a tiéd, hanem amit a Szent Szellem hordoz a te életedben, az elkezd növekedni, és elkezdi a te életed szellemi immunrendszert kiépíteni, azt veszed észre, hogy bemész a munkahelyeden, és mikor a főnök nyaggat mindenkit, akkor mindenki köhög, te meg vidám vagy. Miért? Mert egy új immunrendszer van a te életedben, amit felszámolt, vagyis hát a régit felszámolta a Szent Szellem, és elkezdődik egy új. És erről beszél Pál apostol az első versben, hogy áldott a mi Urunk, a Jézus Krisztus Atya, aki megáldott bennünket minden olyan lelki áldással, ami a mennyben van. És ez egy fantasztikus dolog, azért, mert a Szent Szellemen keresztül bejött hozzánk az áldás, az a lelki kapacitás, ami benne a mennyben van. Figyelj rám, Pál apostol arról beszél, ezt nagyon nehéz felfogni. Hogy ma a te életedben, ha benned él a Szent Szellem, és benned él a Szent Szellem, elérhető elméletileg és gyakorlatilag az a békesség, ami benn van a mennyben. Az az öröm elérhető, ami benn van a mennyben. Az a szeretet elérhető, ami benn van a mennyben. Miért? Mert van benned egy Szent Szellem, aki állandó kapcsolatban van, és ő a hordozója ennek. Nem te vagy a hordozója, ő a hordozója. Ő csak, mint valami közvetítő, közvetíti a te életednek, a te szellemednek, és ezáltal a te életed stabillá válik, erőssé válik, hatékonyá válik, és nem érnek az életnek a támadásai olyan katasztrofálisan, mint ahogy régen értek. És ebben kezdődik az első vers az Efézusi levélben, hogy Pálban van egy ilyen hálaadás, mert ő megértette azt, különben Pál ugye beszél arról, de erről talán majd később említünk, hogy hála az Úrnak, és köszönöm az Istennek, hogy be vagyok avatva mindenbe, be vagyok avatva bővölködésbe, be vagyok avatva szűkölködésbe, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mi által? A bennem lakó Szent Szellem által. Aki hatékonyan dolgozik, én bennem. És elkezd bennem új életet teremteni, az új életnek új cselekedetei lesznek, és az új cselekedetek az új vetést fognak jelenteni az én életembe, és az új vetés pedig új aratást fog jelenteni az életemben. Minden szó, amit régen kimondtál az óemberi természetedben, az vetés. Minden szó, minden cselekedet, amit tettél a régi életedben, az vetés. És sok minden törvény van a Bibliában, és elmondom, hogy nagyon jó a hitnek a törvénye is, de a Bibliában benne van a vetésnek a törvénye is, hogy amit régen vetettél, azt aratni fogod. És amit most vetsz, ezt is aratni fogod. Ezért mi a jó? Hogy új vetést kell vetnünk. Mi által tudunk új vetést tenni? A bennünk élő Szent Szellem által. Mert ő átformálja a mi életünket, új szeretet költözik belénk. Van egy barátom, nem tudom, ismeritek Hámori Attilát? Ismered Attilát? Az Attilának van egy nagyon jó 8 részes tanítása a házasságról. És azt mondja például, és nagyon fantasztikus, hogyha például van egy házastárs, és ők évekig bántják egymást úgy, hogy mondjuk gonoszul beszélnek egymással, és gonoszul viselkednek egymással, ezt a dolgot nem lehet hitáltal helyreállítani. Hanem kizárólag mivel lehet? Új vetéssel, szép szavakkal, új bizalommal, új erővel, tehát cselekedetekkel. Nem lehet úgy, hogy megtérek a gyülekezetbe, és azt mondom, hogy hiszem, hogy a házasságom helyreáll. Hanem új vetéseket kell, el kell vinnem moziban, nem tudom, mit kell csinálni, amit az Isten mond. Hogy legyen az életemben egy új vetés, mert a vetésnek, az aratásnak a törvénye mindig működik. És elmondom, hogy holnap, amikor kimész az utcára, és én is kimegyek az utcára, és találkozol a kollégáiddal, és elmész dolgozni, és elmész nyaralni, és eljössz a gyülekezetbe, a markodban mik vannak? Magok. És amikor te fogsz holnap beszélni, és hol fogsz holnap cselekedni, akkor fogod hinteni a magokat. Amik ki fognak kelni. Teljesen mindegy, hogy te akarod-e, hogy kikeljen, vagy nem. Teljesen mindegy, hogy te szeretnéd, hogy ki kellene. Amit elhullajtottál, az meg fog jelenni, és ki fog kelni. És ezért Isten egy nagyon nagy kegyelmet adott nekünk abba, hogy az ő természetét belénk ültette, mert Istenben mindig pozitív vetésünk van. Mert az ő szeretete van bennünk, az ő békessége van bennünk, az ő türelme, akkor ezeket a magokat hintjük, és aki türelmet hint, az türelmet fog aratni. Aki szeretetet hint, az szeretetet fog aratni az életben. Mert nem minden dolog működik, csak hitáltal. Szeretnék visszatérni egy picit arra az ígére, amikor Jézus beszél a sziklára alapozott háza. Azt mondja, ezt jegyezzétek meg kérlek, mert ez egy nagyon fontos dolog. Én sokszor mondom ezt a tanításat, hogy nagyon fontos. Azt mondja Jézus, ha halljátok az igét, és megcselekszitek, akkor olyanná fog válni az életetek, mint a hegyen épült ház. Tehát, ha halljátok, és megcselekszitek, annak a következményeképp fog megjelenni az erős élet. Azt mondja, ha hallod, és nem cselekszed, annak a következményeképpen egy nem erős immunrendszerrel álló élet van. Megmondom miért. Azért, mert láttam az életben sok olyan tesót, akik hallották az Istennek az igét, de nem cselekedték meg. Hallották, és nem cselekedték. És mikor káoszba került az életük, akkor odajöttek a pásztorhoz, és azt mondták, gyorsan szedjünk össze egy imaórát, hogy ez a dolog megoldódjon. Nem akarlak elkeseríteni, nem fog megoldódni. Mert az valaminek a következménye. Hogy fog megoldódni az ő élete? Ha egy új cselekedetekbe bele fog állni, és szépen lassan az Úr ez az új cselekedetek által ki fogja hozni abból a dologból, amiben ő benne van. Ez nagyon-nagyon fontos, és ehhez nagy erő kell és nagy türelem, és nem kell, hogy eljusson az ember addig, hogy válságban az élete, hanem az új természet által új cselekedeteket kell tenni a mi életünkbe. És Isten ebben a dologban nem hagyott magára, az a legfantasztikusabb dolog, hanem azt mondja Jézus, hogy elküldöm hozzátok a Szent Szellemet, a pártfogót, aki veletek lesz, sőt, bennetek fog élni, és az ő hatására, az ő erejéből, már az Zakariás 4.6-ban is megvan írva, hogy amikor te valamit teszel az Úrra, azt nem erővel kell tenned, nem hatalommal kell tenned, hanem az én szellemem által, mondja az Úr. És ez az Istennek az egyik nagy terve az életünkben, hogy belénk költözik. Bennünk él az ő teljes erejével, hatalmával. Ez tudod milyen dolog? Mintha én meghívnám a Gézát az én házamba, van otthon gitárom, és leülnék vacsorázni, és azt mondanám neki, hogy figyelj Géza, szeretném, ha egy dalt eljátszanám a gitáron. És a Géza azt mondta, hogy bocs, a gitár tudásomat kinhagytam az ajtón kívül. Nem, nincsen. Ha Isten beköltözik hozzád, ő a gyógyításnak a hatalmát nem hagyja kinn az ajtón kívül. Az ő szeretetét nem hagyja ki az ajtón kívül. Az ő örömét nem hagyja. Az a kérdés, hogy az ő vele való kapcsolatba és koinóniába, közösségbe föl tud-e szabadulni ő az ő életünkbe. Hogy adunk-e teret neki, hogy ő dolgozzon, hogy vagyunk-e elég türelmesek, és vagyunk-e elég bátrak felvállalni azokat a dolgokat, amiket ő hordoz a mi életünkbe. Imi, megkérlek, menjünk a következőhöz. Oké, eddig világos? Innen fogunk építkezni. Jaj, ne. Innen fogunk építkezni. Jó. No. Hányan tudjátok, hol van megírva az Ószövetségben az Izraelnek az áldása? 5 Mózes 28. Ha te megcseleked azokat a dolgokat, amik én parancsolok neked, akkor ezekben az áldásokban fogsz részesülni. És akkor csorolja. Egyetlen egy szellemi áldást nem látsz benne, csak fizikait. Az Ószövetségben miért nem lehetett ez? mert a Szent Szellem nem tudott bennük élni. Nagyon sokszor a Szent Szellem rájuk jött, a profétákra, átjárt őket, de a bűneik miatt nem tudtak teljesen igazán válni, ezért a tökéletes Isten nem tudott beköltözni az ő életükbe. Ezért azt mondja az Istennek az igéje, hogy az ószövetségi törvények és áldások szerint Bemerítő János volt a legnagyobb, de aki legkisebb az Isten országában, az nagyobb lehet a Bemerítő Jánosnál. Mert olyanra tettél szert, amit őt nem tehettek szert. Hányan gondoljátok, szeretnék tőletek kérdezni valamit. Hányan gondoljátok, hogy Jákob Isten embere volt? Benne van a hitapostolai, a felsorolásban, a 11. Ő az volt. A Biblia nagyon sok példát ír róla. És ugye, mikor József felkerül Egyiptomba, és utána leleplezi magát, akkor elviszi az öreg Jákobot, akik már nem úgy hívnak, hogy Jákob, hanem úgy, hogy Izrael, elviszi, és bemutatja a fáraónak. És megkérdezi tőle a fáraó, hogy vagy. És azt mondja Jákob, a hithős, hogy a vándorlásaim száma az rövidebb lesz, mint apáim vándorlásainak a száma, és éveim tele volt keserű napokkal. Ő neki nem adatott meg az, ami neked megadatik. Mert nem tudott úgy benne élni. Isten támogatta, Isten szerette. Nagy nemzetet tett bele, nem tudott beleköltözni. Nem volt rá lehetősége. De Isten egy nagyobb tervet gondolt te rád és én rám, és mi egy jó időben élünk. Mármint ebben a kapcsolatban, az Istennel a kapcsolatban. Tehát az ószövetségi áldásokat Izrael kapta. Azok, akik cselekedték. És arról beszélünk, hogy kapunk, ugye az első vers az volt, hogy megáldott minket a minden lelki áldással, ezek voltak a lelki áldások, amiket felsoroltunk, Krisztusban. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy az új szövetségben ezeket az áldásokat, szeretet, öröm, békesség, természet feletti jellem kikapta? Kikapta az atyától? Jézus. Így van. Azt mondja, hogy minden lelki áldással megáldott bennünket kizárólag a Krisztusban. Okay. Ezeket a természet fölötti áldásokat, hogy te boldog legyél, hogy te szeretetben éljél, hogy te természet fölötti türelemben részesüljél, természet fölötti életben és örömben részesüljél, ezt Isten nem neked adta, hanem Isten Krisztusnak adta. És ha te jegyesség által csatlakozol Krisztushoz, mint mennyasszony, az ő öröksége válhat tiédé. Krisztust az életünkből nem, Isten úgy rendelte, nem tudjuk kikerülni. Semmiféleképpen. És szeretnék nektek egy kicsit erről beszélni. Ha én gazdag lettem volna, de nem voltam az, és az én örökségem igen nagy lett volna, de még most sem az. És a kedvesem a mennyasszony, vagy még nem mennyasszony, hanem mint szimpatizáns. Találkozgattunk volna régen. Elvihettem volna őt vacsorázni, mint gazdag ember, mint jómódú ember. Csak példát szeretnék nektek hozni. És a zsebemben van a bankkártya. Oké, okay, bankkártya. Elviszem őt vacsorázni. Hova viszem el? A legjobb étterembe. Van egy kolléganőm, csak így kis történeteket szoktam mondani a feszültség oldásáig. Van egy kolléganőm, udvarolnak neki, elvitte az udvarolója Budapestről Michelin csillagos étterembe, és rendeltek egy ételt, és az eleje úgy kezdődött, hogy cékla hab. Volt egy ilyen nagy tányér, és egy ilyen, mint habcsók, ilyen kis puty rajta. Utána ettek valami halat, ami még nagyobb tányéron volt, és volt két ilyen kis hal, és így le volt locsantva egy ilyen kis szószal. Itt a két bubimentes ásványvizet, és 65 ezer forintot fizettek érte. És ugye elvihetném én a kedvesemet ilyen helyre. És elvihetném őt moziba, mert jó módú vagyok, mert megvan mindenem. És elvihetném őt a Karib-szigetekre nyaralni. De mikor jutna hozzá az én bankkártyámhoz? Ha free-re lép velem. Na most elmondom nektek. Én nekem az a meggyőződésem, senki ne vegye magára. A mai kereszténységben sokan randiznak Jézussal. Jó a dicséret, elvisz bennünket egy kis örömbe. Megteheti? Van neki öröm? Van. Elvisz bennünket egy kis békességbe. Van neki? Van. Elvisz bennünket egy kis áldásba. Van neki? Van. De az örökségedhez teljes mértékben nem juthatsz hozzá. Csak akkor, ha fölhúzod a gyűrűt. Azt mondja a Hoseás, eljegyeztelek téged, hittel és szeretettel, hogy te ragaszkodjál hozzám. Mert a Bibliában az egyik legfontosabb szó, az Új Szövetség legfontosabb szava az az elkötelezettség. A Krisztus iránt való elkötelezettség. És én ma nagyon jól tudom, hogy nagyon sokan randiznak a Krisztussal. Elmegyek, mert jó a gyűlibe a dicséret. Elmegyek, de az életüket nem akarják odaszállni, és nem értik, hogy miért nem tör, hogy miért nem élvezik ezeket az örömöket. Nem értik, hogy miért nem élvezik ezeket a békeséget. Miért nem nyilvánul meg a családjukban ezek az áldások. Azért, mert még nem kötelezték el magukat a Krisztusnak. És ez az, amiben az Isten a legjobban gyönyörködik. Ma nem fogok a végére jutni, de nem baj. Figyeljetek rám! Jézus él 30 esztendőt. 30 esztendő alatt kialakul az életébe, hogy mi az ő elhívása. Ugye ti se gondoljátok azt, hogy Jézus mikor 4 éves korában egyszer fölkelt az ágyból, vagy a nem tudom miből, nyoszójából, és akkor odament az anyja az Máriához, és akkor azt mondta neki, hogy hát én vagyok a Messiás. Hanem ahogy olvasta az ószövetségi írásokat, ahogy kapcsolatban volt a Szent Szellemmel, és az ószövetségi írások nagyon sokszor vonatkoznak rá, ő fölismerte magában az ő elhívását, és az Atya Isten meg bizonságot tett az ő elhívásáról, de nem csak addig, ameddig ő fiatal volt, hanem megmutatta neki a jövőjét. És amikor Jézus Krisztus belenézett az Ézsaiás profétának a könyvébe, mert Jézus olvasta az Ézsaiás profétát, akkor bele volt írva az Ézsaiás 53, ami az van benne írva, hogy nem volt jó ránézni, fájdalmak férfia volt, betegség ismerője, levettük róla a szemünket, szétvert volt, meggyalázott volt. És tudta, hogy ez vár rá. Tudta, hogy ez vár rá. És Jézus odaállt a Jordánnak a partjára, a bemerítő János színe elé, és tudjátok azt, hogy a bemerítkezés az az elkötelezettségnek. Elhagyom a régi életet, föltámadok az új életet. És hogy Jézus talán vacilálhatott. És azt gondolta magára, hogy hát, muszáj ezt nekem tennem? Muszáj nekem ezt az utat végigjárnom? Van választási lehetőségem? Mondhatok rá nemet? Azt mondhatta volna, igen atyám, szép volt, jó volt, köszönöm szépen, ennyi, elmegyek apámmal, fölépítek még egy kis tetőt, aztán a jocóval meg legyen az, ami majd lesz. És odáll a Jordán partjára, és ott áll. És azt mondja neki a bemerítő János, hogy hát neked kéne engem bemeríteni. És azt mondja, nem, Jézus mondja, nem, mert nekem is el kell magam kötelezni. Így illik, hogy betöltsük az igazságot, hogy elkötelezzük magunkat. És lemerül Jézus, és följön Jézus, és abban a pillanatban, amint ő kijött a vízből, abban a pillanatban eldőlt a te sorsod. Mert az bizonyította, hogy ami ott megtörtént, végig fogja járni. És ezért lenézett az Atya a mennyből, és azt mondta, hogy na ez az én fiam, akiben gyönyörködöm. Mondok nektek, kérdezek tőletek valamit, ez egy csalafinta kérdés. Mikor vált aktuálissá a kegyelem általi bűnbocsánat? Mikor lett lepecsételve? Mikor lett élővé? Mikor lett beiktatva? Amikor Jézus vére kifolyt a kereszten. Okay. Tehát onnantól kezdve van a kegyelem szerinti bűnbocsánat, mert kifolyt az áldozat. Akkor kérdezem tőletek, hogy lehet az, hogy Jézus annak a fiúnak, akik beengedtek a tetőn, azt mondta, meg vannak bocsátva a te bűneid kegyelemből. Mikor még nem folyt ki a vér? Hogy lehet ez? Géza, hogy lehet ez? Mert a bemerítkezés után ő már mindent megkapott előlegbe, mert tudta Isten, hogy amit ő elkötelezte, azt be fogja végezni. De az olyan biztos volt, mint a halál és a sír. És ezt kell tenni a keresztényeknek. Ha akarod, hogy Isten gyönyörködjön te benned, és gyönyörködjön én bennem, el kell magunkat kötelezni. Én tudom, hogy jó van, hát a randi volt a legjobb időszak a mi életünkben. Abban nincsen semmi felelősség. Elmegyünk, eszünk, iszunk, fürdünk, balatonozunk, hát, de amikor elkötelezetté válik az élet, az az igazi áldás. És ha az imikét megkérjük, menj vissza az Efézusi levélhez. Vissza tudunk menni? Oké. A legutolsó vershez. Jó, még egyet. Még légy szíves. Még. Igen, még menjünk. Ja, nem, itt vagyunk, bocsánat. Ó, figyeljetek rám. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, hívővé lettetek, mit csinált?
Eljegyzett.
Az mit jelent? Hogy ő elkötelezte magát melletted. Neked is el kell, hogy együtt éljél vele, és együtt járj, kell az elkötelezettség. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Hogy együtt járjunk vele, és elkötelezetté legyünk vele. Imike, kérlek vissza, és akkor a második dologhoz, ahhoz az előbb jártunk. Tehát a vele való jegyesség által. Tehát nem mi lettünk kiválaszt. Szeretnék, oké, visszatérni a gondocson. Tehát a természet feletti áldásokra, ami a lelkünkben dolgozik. Nem mi vagyunk kiválasztva, hanem Krisztus van kiválasztva. És amikor én eljegyzem magam vele, mint a mennyasszony, én is ezeknek az áldásoknak az örökösévé válok. Csak eljegyzés által tudok ezekbe a dolgokba belelépni, mint mennyasszony. És ma így beszélnek rólunk, hogy mi vagyunk a mennyasszony. Mi vagyunk az örökösei. Mi Krisztussal együtt örökünk. Mindent, amit a Krisztus örökölt, a mennyasszony is örököl. Amen. Nincs ilyen, hogy házassági szerződés, hogy leírjuk benne, mit örökünk, mit nem. Van egy ügyvéd barátom, és van egy kuncsaftja, vagy hogy mondjam, aki milliárdos, de szó szerint milliárdos, és amikor a házasságot kötöttek, a házassági szerződésben az is benne volt, hogy a feleségének milyen színű lehet a haja, és hány centiméter lehet a hajának a hossza. És ha nem úgy volt, a válási jogból nem igényelhette a milliárdos vagyont. Jézus nem ilyen. Jó, oké, de ezt felejtsétek el. Ő vele mindent meg fogsz örökölni. Tudod, azt mondja az örökségedről. Van ez az örökség, ami elér téged itt a földön is már. Ez a természet. És ez stabillá tesz téged. És ez sokkal fontosabb, mint a pénz. Sokkal fontosabb, mint bármi más. Hogy az Isten természete van benned, és legyőzhetetlen vagy a világ elemei által. Nem tudnak kimozdítani téged. Nem tudják kimozdítani az örömödet. Nem tudják kimozdítani a te békességedet. Mert az Isten szelleme él benned. És aztán eljön az idő, amikor majd Krisztusban föltámadunk, és bevisz bennünket Isten a mennyei dicsőségbe, és arról azt mondja Pál, hogy ez egy olyan hely lesz, amit a te szemed még soha nem látott, a te füled még soha meg nem hallott, és a te szíved soha meg nem tudta még azt gondolni. Az olyan fantasztikus, és az olyan tökéletes lesz. És Jézus annyira szeret bennünket, hogy azt mondja, hogy én most elmentem, és kizárólag azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek, hogy ott legyetek majd ti is, abban az örökségben, amit én kapok örökségül. De mikor tudok örökölni, ha a jegyese vagyok, ha a mennyasszonya vagyok? Ha elköteleztem magamat mellette, és járok az ő útján, és milyen jó Jézus, nem azt mondja, hogy én vagyok a Jézus, és én vagyok az Isten, és én vagyok a nagy atyának a fia, és elmegyek, és majd én bemegyek a nagy mennyei palotába, nektek meg valami tyukolat, vagy valami vityillót majd összetákolunk ott a mennybe, és akkor majd az jó lesz nektek. Nem erről beszél, hanem arról beszél, hogy azt akarom, hogy azt az örökséget, amit én örököltem, azt örökölte is. Azt a dicsőséget, amit én örököltem, azt örökölte is. Azt a gyönyörűséget, amit én örököltem, azt örökölte is. Ha az én mennyasszonyom vagy. Lépjünk tovább. A neheze még vissza van. Örökségünk az Isten természete, itt a földön. Tehát elsősorban. Az Isten természete az örökségünk. Fogok nektek mondani fejből egy igét. 2 Péter 1:3. Ha akarsz kívülről bevágni egy igazán fontos igét, akkor ez legyen. Jó? Kettő példa. Azt mondja, az ő isteni ereje megajándékozott minket avval a kegyességgel, hogy a Jézus Krisztus által isteni, az Isten természetének a részesei lettünk, és megmenekülünk attól a pusztulástól, amit a világ hordoz magában. Ma megkérdezik, megkérdezhettem tőled, hogy szerinted ma itt a Földön mi az Istennek a legnagyobb áldása? Talán néhányan azt mondjátok, nem ti, hanem néhányan azt mondják, ó, Isten tud halottakat feltámasztani. Igaz? Mi a legnagyobb áldása? Isten föl tudja állítani a bénát és a leprást meggyógyítani. Igaz? Isten tud téged anyagilag prosperálóvá tenni. Igaz? Hogy ez a legnagyobb áldás. Van, aki csak annyit mond, hogy új bicikli. Ezt tudom én a legnagyobb áldásnak. Az Isten igéje szerint, nem én szerintem, az Isten igéje és az isteni kinyilatkoztatás szerint a legnagyobb áldás, ami ezen a földön elérhet téged, hogy az Isten természete benned van. Hogy az ő öröme, mit ér a gazdagság öröm nélkül? Mit ér a gazdagság békesség nélkül? Mit érnek azok a dolgok, amik ez a világ tud neked adni, ha nincs benned az Isten természete? És ha Isten természete benne van, akkor mi jöhet ellened? Akkor mi az, ami legyőzhet téged? Mi az, ami eltántoríthat téged? Mi az, ami feladásra kényszeríthet téged? Semmi, mert az Úr szeretete van benned, és az Úr öröme van benned, és az Úr békessége van benned, és átmész minden, mint Jézus a vizen, és győztes leszel a te életedben. Azért, mert belül ő él, és a benned levő Isten erővel és hatalommal uralkodik a te életed fölött, hogy a világnak az elemei ne tudjanak legyőzni téged. Mert ő nagyobb a világnak az elemeinél. Nem tud ez a világ olyat kitalálni, amivel téged legyőzön. Sőt, az ördög sem tud kitalálni. Azt mondja Jézus, figyeljetek rám, amikor megkérdezi Jézus a tanítványoktól, hogy kinek mondotok ti engem, akkor azt mondják némelyek Illésnek, némelyek profétának, némelyek Bemerítő Jánosnak. És azt mondja, oké, de ti kinek mondotok engem? Erre ki mondja, Péter, te vagy a Messiás, az élő Istennek a fia. És erre Jézus válaszol, és azt mondja, hogy boldog vagy te, Simon Péter, mert ezt nem a test és vérből szedted, nem a te logikát szedte elő, nem a te tapasztalatot szedte elő, hanem a mennyei csatornán keresztül az Isten szellem által kijelentést kaptál, és azt mondja rá Jézus, hogy ezt a kijelentést a te életedben a pokolnak a kapui se fogják legyőzni. Tudod, mit jelent ez, hogy pokolnak a kapui? Gondolkodtál meg ezen? A pokolnak a kapui, az arról beszélünk, hogy régen az Ószövetségben a vének, a bölcsek, a vezetők hol jöttek össze? A kapuba. Ki volt egy ilyen például? Többen is voltak, például Jób is a maga állítása szerint kapuban ülő vén volt, és a városnak az ügyeiről ők döntöttek. Ők voltak a legbölcsebbek a városban. Ma talán úgy neveznénk őket önkormányzat, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Összegyűltek a kapuba, és mindenki az ő bölcsességével előjött, hogy azt a dolgot hogyan lehetne megoldani. Figyelj rám, Jézus arról beszél, hogyha beléd költözik ez a természet, és az isteni kijelentés által benned vannak, az isteni erő által benne vannak ezek a dolgok, akkor a te életed fölött a legbölcsebb szellemi lények a pokol kapujába összejöhetnek, hogy mit kezdjenek veled, akkor se fognak tudni semmit kezdeni. Mert nagyobb, aki bennünk van, mint aki a világban van. És ezért azt mondja a Pál apostol, azt mondja a Péter apostol, hogy a legnagyobb ajándék, amit kaphatunk az Istentől, hogy az ő természetének a részesei legyünk. És ez a természet az két dologban áll. A dünamiszról hallottatok? Arról talán igen, az iszkhűről nem. Arról ugye nem annyira. Jó, a dünamiszról ma annyira nem szeretnék beszélni. Az az ige, ez erőt jelent. Mind a kettő erőt jelent a görögben, a dünamisz is és az iszkhű is. A dünamisz az a szolgálati erő. Szolgálati erő. Ezt mondja Jézus, hogy ne menjetek el Jeruzsálembe, amíg be nem töltöttök szellemi erővel, emlékeztek rá mennyi erővel, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld végső határig. Tehát amikor az emberek betegre vetik a kezüket, amikor az emberek imádkoznak gyógyulásért, imádkoznak démonűzésben, és bármilyen szolgálati ajándék működik, akkor a Biblia szerint a dünamisz erő működik. Tehát az az erő, amit te a szolgálatra kaptál, hogy az Isten országát véghez, Isten országa növekedjen, és az Istennek az akarata végbe menjen a földön. Az ixió erő pedig ez nagyon-nagyon fontos, erről nem prédikálnak olyan sokat, ez a bennünk mozgó erő, a lelkedben mozgó erő. Egyszerűen szó szerint azt jelenti, hogy izmos. Hogy izmos. Tehát fizikai értelemben izmos. Azt mondja Pál, hogy megtanultam szűkölködni, megtanultam bővölködni, mindenre üszkion van Krisztusban. Azt tudod, mit jelent? Pál apostol arról beszél, hogy a bensőmben, az én lelkemben, az Isten által működik egy olyan erő, hogy bármilyen hegy, bármilyen nehézség jön elém, én ezt meg tudom fogni, és arrébb tudom mozdítani. Hogy izmos lesz az én lelkem. És erről beszél Pál apostol, hogy az iszkion működik bennem, mindenre van iszkion Istenbe, mert ő megerősít engem. Tehát elém jön valami probléma, az életnek a problémája, a betegség a családban, anyagi problémák, nehézségek a közösségben, bármi, nem emelkedhet olyan magas hegy, amit az Isten természete által te nem tudsz megfogni a te lelkedben, és nem tudsz arrébb mozdítani. Miért? Mert ez az erő munkálkodik benned. És a kegyelem által, egy kicsit megyek tovább, hogy a Jézusban való jegyesség által, és itt már fűzöm föl a gondolatokat, a Jézusban való jegyesség által lettünk ő benne kiválasztva arra, hogy az ő kegyelme hatékony legyen belül, és ezáltal mi is hatékonyak legyünk. Érthető volt a mondat? A kegyelem által, a bűnbocsánat által Isten szelleme belénk költözött. Az Isten szelleme előhozza bennünk a természet feletti erőket, és a természet feletti erők által leszünk hatékonyak mind a gyülekezetben, mind a magánéletünkben. Tehát hatékonyak vagyunk az ellenünk irányuló problémáknak a megoldásában, és azok a problémák nem fektetnek ki bennünket. Pál apostol ezt a Korintusban úgy jegyzi magának, hogy például az óemberi természetemnek szó szerint ezt mondja, a szeme alá ütök. Tehát azt mondja Pál apostol, a Róma 6-ban van egy ilyen nehéz igerész, amikor ő a régi életére emlékszik vissza, hogy ő nem tudott, hogy a jót akarta, de a rosszat cselekedett. Emlékeztek, ez nem egy egyszerű, most erről nem akarok belemenni, mert nagyon sokáig fog tartani. És azt mondja a Pál apostol, hogy az új erő által, az új kegyelem által és az új természetem által igaz, hogy viaskodik velem az óemberi természetem, és nem azt és le akar engem gyűrni, de az Isten szelleme által, így mondja Pál apostol, a régi természetemnek a szeme alá ütök. És kiütöm őt. Tudod, mi a különbség a régi természeted és az új természeted között? Mind a kettőben van küzdelem. Az egész életed küzdelemben fog történni. Mert kísértések jönnek, és vágyak jönnek, és a kísértés önmagában még nem bűn, mert Jézus is volt kísértés alatt, amikor a kísértés cselekedetté válik, akkor válik a kísértés bűnné. És kísértések lesznek a világban. Egyszer el voltam egy evangelistával szolgálni, álltunk sorba, én mint valami kis papucsot mentem mellette, hallgattam, hogy mit mond, ő volt a nagy evangelista, imádkozott a betegekért, és voltak kérések, szeretnék gyógyulásért imádkozni, stb. És elérkeztünk egy fiatal emberhez, és azt mondta, én azt kérem, kérlek, imádkozzat, vagy tegyél valamit, hogy ne legyen többet kísértés. Azt mondta, le kell lőjenek. Mert amíg élsz, addig ez működni fog, és az egész életed egy küzdelem. De amíg az óemberi természeted volt benned, a kísértés mindig kiütött téged. Mindig te maradtál ott. Tudod, mit jelent ez? Elmondom nektek, vannak kollégáim, akik például megfogadják azt, hogy soha nem fognak többet csúnyán beszélni. Nem fognak káromkodni. Szilveszterkor vannak ilyen nagy megfogadások. Nem fog többet rágyújtani, nem fog. De amikor jön a helyzet, azt mondja, nem fog többet káromkodni. És elhatározza. És elhatározta már egyszer, elhatározta kétszer, elhatározta háromszor. De amikor a kisláb ujjával belerúg a széknek a sarkába, akkor egyből azt veszi, mi, hogy minden elhatározása ellenére előbújik a régi, az ó, ami benne van, amit örököltünk az apáinktól. Azt mondja a Biblia, hogy apáinktól örökölt hiába való életmód. És ezerszer elhatároztuk már. Azt mondja a Jobb, hogy szövetséget kötöttem a szememmel, hogy nem nézek többet szép, szűz leányokra. És vannak az óemberi házasok, férfiak, akik ezerszer megfogadták, már nem nézek el, nem, és amikor elvonul, akkor mégiscsak ránézek. És ott van ez a dolog, hogy nem, miért? Mert gyenge az óemberi természet a kísértéssel szemben, mert a kísértés erősebb az embernél. És ezeken a vágyakon nem, ezek olyan, figyeljetek ám, ezek olyan erős vágyak, És olyan erős kísértések is, akár férfiak a ma, az erotikus és a szexuális kísértések, azok olyan erősek, hogy azokkal nem szabad paktálozni. És nem egy szolgálat láttam a személyes közegemben, akik ilyen miatt buktak el. És a szolgálatuk elment arra. Hadd mondjak egy nagyon rövid sztorit. Csak ebben kapcsolatban. Az egyiptomiaknak voltak a világon a legjobb harci ményei, amit befogtak a... Ez történelem. Harci ményeik, amit befogtak a kocsikba. És olyanok voltak, mint a spártai kis katonák, hogy a csikó koruktól kezdve, mint valami kiképzésben részesültek, és parancsszavakra engedelmeskedtek, úgy, hogy aki a kocsin ült, annak nem kellett gyeplőt fogni, hanem csak foghatta az egyik kezébe a kardot, a másikba a pajzsot, és a lovak vezényszavakra mentek a csatába. Megfordultak, nem bántott őket a csatazaj. Tehát beléjük nevelték. És amikor rájött erre az ellenség, kérdezték, ebben mit tegyünk? Mit tegyünk? Nem tudunk ledőzni őket, olyan jók a lova. Egyetlen egy történet volt, amit rájött az ellenség, mit kell tenni. Tüzelőkancákat kell a csatára beküldeni. Ez történelem. Ezt tették. Abban a pillanatban a jól nevelt lovak, kedves testvéreim, a jól nevelt lovak parancsszó nem hatott. Isten igéje nem hatott. Erre vigyázni kell. Jó, ezt csak így zárójelben mondom, és történetképpen, hogy ma ebben a korban élünk, ugye? És aktuális kell, hogy ezek az erők működjenek bennünk, hogy mi tudjunk az ellenségnek nemet mondani. Mert hogy ugyanazok a kísértések érnek bennünket. Szeretném férfiak, nők ugyanúgy elmondani, hogy ne károsztass magad, a kísértés nem bűn. De nekem az egyik pásztorom azt mondta, még régen, hogy az nem gond, ha ugye a fejünk fölött a madarak elrepülnek, az a gond, hogyha fészket raknak a fejünkön. Te ne hagyd, hogy a gondolatodba beleágyazódjanak ezek a dolgok, hanem ahogy énekeltük a dalba, hogy mondj nemet a Jézus nevében, meg győztes leszel Jézus nevében, és van hatalmunk ezen a dolgon. Tehát az új természet által mi is hatékonnyá váltunk. Van még 10 percem? Nincs. Jó. Egyetlen egy gondolat, jó? Oké. Kérlek benneteket még egy. És akkor elérünk a feléhez. Akkor ebben zárjuk, jó? A megváltás által jött a Szent Szellem. Fűzöm föl.